Krisztusban, szeretett testvéreim! A Királyok első könyvének 16. fejezetében olvassuk, hogy Krisztus előtt 874-ben Ákász lett, akit mondanak Ahábnak is, Izrael királya, és 22 évig uralkodott. Szó szerint idézve a Szentírást, azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, még sokkal inkább, mint elődei. Még a Szidoniak királyának, Edbálnak a lányát, Jezabelt is elvette feleségül, aztán elment Bálnak szolgálni, őt imádni. Ugyancsak a Szentírás tanúsága szerint oltárt és templomot emelt, épített a szidoni istenségnek, Baálnak. És mindent megtett azért, hogy ingerelje az Urat, Izrael istenét. Nos, erre az istentelen időszakra esik Illés prófétának a működési ideje. Én úgy gondolom, hogy Isten mint egy válaszként küldte az ő népéhez Illés prófétát ebben a kegyetlenül nehéz időben, ebben az Isten nélküli időben, amikor a választott népnek a legnagyobb része a bálványimádásba süllyedt. Illés prófétának a neve két héber változatban is fönnmaradt, hívták őt Éliáhunak is, meg Éliáhnak is. Akármelyiket fordítjuk le, mind a kettő azt jelenti, hogy Jávé az Isten. Tehát már neveiben benne van az, hogy csak egy Isten van, Jávé, a választott népnek az Istene, Baál és a többi istenség, azok mind csak bálványok. Illés prófétának a szolgálata több rétű. Én csak háromra próbáltam odafigyelni elmélkedésemre. Elsőként jelen van és szolgál az egyszerű nép körében. Odafigyel a legapróbb dolgokra. Ezzel kapcsolatban van is két csodája. Egyik a liszt és az olaj csoda, a másik pedig a szeraftai özvegy fiának a föltámasztása, amire Jézus is hivatkozik az evangéliumban. A másik fontos szolgálata Illésnek az az, hogy Isten küldötteként folyton zaklatta a király és a főembereknek az elaltatott lelki ismeretét. Újra és újra izent a királynak, hogy helytelen, amit tesz, vissza kell térni az élő Istenhez, Jávéhoz. Ezért Áháb király meg is akarta öletni, és elmenekül, az egész országban körözteti a király. És a harmadik, ami Illésnek a bátorságára val, hogy halálra keresettként találkozni akar a királlyal. Amikor találkoznak, a király ráförmed, hogy te vagy Izrael megrontója, a próféta, de ő semmitől sem félve a Kármel hegyére hívatja Baálisten 450 prófétáját, hogy egy nagyszabású áldozatbemutatás kapcsán bebizonyítsa a kétfele sántikáló népnek és a hitehagyott királyi családnak, hogy valójában ki is Jávé, ki is az Isten. Ismerős a történet, nem tartom érdemesnek elmondani, de meg is találják a Királyok első könyvében. Illés fényes győzelmet arat. Az ő oltárának az áldozatát emészti meg az égből jövő tűz, ezt követően pedig kivégzik Baál pogányistenség 450 Jezabel királynő által, patronált prófétáit, papjait. Egyszerű emberként azt gondolnók, hogy ettől a perctől kezdve úgy Illésnek az életében, mint a választott népnek az életében minden jóra fordult. De nem így történt. A nyilvánvaló csoda sem győzte meg Jezabel királynőt és a hitehagyott Ákász királyt. Hát igen, ez így van, a bálványoktól Istenhez térni nem is olyan könnyű dolog. És Illésnek, az igazisten győztes prófétájának, mint valamilyen nyomorult bűnözőnek menekülnie kell Jezabel királynő haragja elől, és ezt az epizódot örökítette meg a mai első olvasmányunk. És amint hallottuk, Illés próféta a királynő haragja elől, teljesen magába roskadva, teljesen kiábrándultan és csalódottan a pusztába menekül, és ott elkeseredésében a saját halálát kívánja. Azt mondja, most már elég, Uram, én sem vagyok különb atyáimnál, vedd magadhoz a lelkemet, és azt írja a Szentírás, hogy teljes reménytelenségben lefeküdt egy boróka bokor alá, és elaludt. Krisztusban szeretett testvérek, talán már velünk is előfordult, talán nem is egyszer, hogy vérig aláztak. Vagy mi rontottunk el valamit, elrontottunk egy kapcsolatot, kiábrándultunk valakiből, vagy valaki totál kiábrándult belőlünk, összeomlott egy világ bennünk, és így magunkba roskadva a padlóra kerültünk. És ott a padlón mindenféle rossz és ellenőrizhetetlen érzés szokta az ember lelkét hatalmába keríteni. Szégyeljük magunkat, dühösek vagyunk, pellekedünk, mondjuk a magunk igazát, és arra gondolunk, jobb volna meghalni, de azonnal. Vagy menekülünk, van, aki ebből az állapotból úgy próbál kimenekülni, hogy az alkoholba, a kábítószerbe menekül, van, aki a teljes magányba, felégetve maga mögött, maga körül a hídakat, van, aki bezárkózik a senki szigetére, és eltemeti a világot, vagyis számára meghalt a világ. Aztán vannak olyanok is, hála Istennek, akik az Istenhez menekülnek. Istenhez viszik lelkük fájó sebét, Istenhez viszik az összeomlott álmokat, a kudarcok szégyenét, a megaláztatásnak a keserűségét, a kilátástalanság sötétségét, elveszettségüket, kilátástalanságukat, romokba heverő, kétségbe esett önmagukat. Istenhez viszik egy életnek szomorú drámáját. Igen, kedves testvérek, Isten néha megengedi, hogy rommá omoljunk, hogy az élet hordaléka maga alá temessen bennünket. Megengedi, hogy így és ezáltal megtapasztaljuk kicsinységünket, sebezhetőségünket, erőtlenségünket, mindazt, ami mint embernek osztályrésze lehet, ami mint embertől egyáltalán nem idegen. Sőt, ki kell mondanunk, ezek mind-mind Isten pedagógiájának a szent eszközei. A kérdés csupán csak az, hogy én az ember, a hívő keresztény ember, amikor szembesülök a korábban felvázolt kegyetlen dolgokkal, milyen irányba indulok? Milyen irányba menekülök? A zajba, a lármába, a mentegetőzésbe, az alkoholba, kábítószerbe, a hidak fölégetésébe, sebeim nyalogatásába és hasonlókba, vagy, és itt a fontos üzenet, vagy a puszta irányába veszem az utat. És drága jó hívek, itt Illés próféta követendő, építő, fölemelő példát adott nekünk. Illés a legjobb irányba, a pusztába menekült. A legjobb irányba, a legjobb helyre. Főleg adventi időben sokszor, de nagyon sokszor elmélkedtünk már a pusztáról. Sokszor elmondtuk azt, hogy a puszta, a csend, a magány, a magunkba tekintés, a magunkra találás, a próbatétel, a formálódás és az Istennel való találkozásnak a színhelye. A választott nép számára is a pusztai vándorlás az isteni gondviselés megtapasztalásának volt az ideje és színtere. Hisz vizet, eledelt útirányt 40 éven át a pusztában az Istentől kapott. Ugyanezt tapasztalta meg Illés is. A pusztába menekülve Isten gondjaiba vette. Illés itt a magányban jött rá arra, hogy ő sem külön, mint bárki más. Annak dacára, hogy Isten eszköze, nem horhatja fönt az órát, ő maga is csak ember. De arra is rájött, hogy akiért ő kockára tette az életét, az gondoskodik róla. És itt a pusztában tudja meg, még van egy küldetése, el kell jutnia az Isten hegyére, a Hórebre, arra a hegyre, ahol annak idején Mózes színről színre látta az Istent, arra a hegyre, ahol őt is majd átöleli, megsimogatja az Isten. Kedves testvéreim, egyszerű emberként a magunk eszével sokan úgy gondoljuk, hogy Istennek nem volna szabad a saját prófétáját, az érte küszködő embert ennyi próbának kitennie, mint amennyinek Illést is kitette, de a többi próféták sem voltak kivételek. Mi ennek az értelme? Mi lehet Isten célja ezzel, kérdezzük. Elmondtam, hogy júniusban Mátra Velebei Szentkúton a Debrecen Nyíregyházi megyés püspök Palánki Ferenc püspökatya kérésére a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye papjainak tartottam lelki gyakorlatot, és a lelki gyakorlat végén nyilván ajándékot kaptam a püspök atyától, és a legszebb ajándék, amit nekem adott, egy vele készült interjú kötet. Ahogy hazaértem, rögtön hozzáláttam olvasni, és szokásomhoz híven jegyzetelni ezt a gyönyörű könyvet, ennek a gazdag lelkű embernek a vallomásait, és ebben találtam a következő gondolatot, példát, ami válasz és megoldás a mai elmérkedésünk végén. Azt mondja a püspök atya, hogy 2001-ben a kárpátaljai nagy árvíz idején egy kereskedelmi televízió riportere csónakkal és kamerával a vállán rátalált egy idős emberre, aki éppen a házának a romjainál volt. Körülötte mindent borított a víz. És a riporter megkérdezte ezt az idős bácsit, hogy hogy van. A bácsi elmondta, felesége meghalt, fia régen átköltözött Magyarországra, és ő itt látja egész élete munkáját romokban. A víz mindent elvitt. De folytatja a püspök atya, aki látta ezt a riportert. Aztán a bácsi belenézett a kamerába, kissé hátralökte a kalapját, és szó szerint a következőket mondja. Tudja, veszteséget, kárt szenvedni nagyon nehéz. De ha a veszteség nyomán föltámad a lélek, nem csináltunk rossz cserét. Megismétlem. Tudja, veszteséget, kárt szenvedni nagyon nehéz. De ha a veszteség nyomán föltámad a lélek, nem csináltunk rossz cserét. Ha föltámad a lélek, ha rátalálunk Istenre, ha elindulunk feléje, akkor, ha megtérünk, ha megváltozunk, akkor kiderül, hogy nem csináltunk rossz cserét, akkor kiderül, hogy minden eszköz lehet Isten kezében, de különösképpen, ha hittel fogadjuk azokat a próbákat, próbatételeket, amelyek nem kerülnek el minket. Mindenki maga tudja, hogy milyen próbatételen esett át, vagy éppen minek van a kellős közepén, mit cipel a lelkében. Ha föltámad a lélek, akkor megérte, kedves testvérek. Lám, 2800 év távlatából milyen fontos üzenetet tolmácsol számunkra Illés próféta. Próbáljuk a lelkünkbe írni ezt a csodálatos üzenetet. Ahogy mondta a bácsi, mert ez összefoglalja az egész elmélkedésemet.